Hát tegnap ugye nagy esemény volt egyrészt, ugye egy bizonyos kerekbőrt rúgtak 22-en.
A foci VB-ről.
Igen. És ugye meg lett a győztes.
A
nagyon sokan látták, nagyon sokan izgulták végig. Ugye ez is már egy hosszú folyamat volt, mire a döntő napjáig, estéig eljutunk. De hát ennek párhuzamául tudnám mondani, hogy ugye nekünk is volt szintén egy eseményünk, programunk, ami szintén vasárnap érte el a csúcspontját. Ugye elárulom a hallgatóknak, csütörtöktől vasárnapig volt az éves nomád táborunk, aminek ugye az volt most idén a különlegessége, hogy ezt most idén mi szerveztük a Mocsári Teknős Sátor saját magunknak, és hát voltak vendégeink is, de alapvetően ez most teljesen a mi szervezésünkben zajlott, ugye ez volt az első ilyen. És hát ez ugye nagy feladat is volt, de nagyon jó helyt álltunk ebben szerintem, sőt mondhatom, hogy egy igazi különleges élmény lehetett mindannyiunk számára. Ugye a címe az volt ennek a tábornak, amit így kitaláltunk együtt, hogy No Comfort Zóna, tehát kilépés a komfortzónánkból, erről is beszélgetni fogunk most itt, és hogy mindennek miköze is a foci VB-hez, már arról is beszélgettünk itt az adás előtt, hogy milyen párhuzamokat tudnánk vonni, de talán először kezdeném az elejénél, mint kérdés, hogy mitől nomád a nomád? Bennetek milyen asszociációk vannak erre? Ugye eddig Zöldi Pali, ugye a férfi sátor alapítója, ő szervezte ezeket a nomád táborokat, eddig más helyszínen, egy kicsit más felállásban. Meséljetek erről, hogy mit jelentett nektek az eddigi nomád tábor, mit jelent a nomád, és mitől volt ez most egy kicsit más, ez a mostani nomád. Mit gondoltok erről, mi van bennetek erről?
Eddig ugye Sümeg mellett volt a helyszín, az is egy nagyon jó kis színhelye volt ennek az eseménynek. Hát, hogy mitől nomád, mert hát nem egy épített szállóba megyünk, vagy nincs minden feltétel adva adott esetben, hogy teljesen komfortosan érezzük magunkat. Itt is most a Bas mellett voltunk, nagyon jó helyet sikerült találni, Miklósnak hála, ő földíjei közül való az a terület, ahol voltunk. És attól nomád, hogy sátrazunk, hogy kiszakadunk a mindennapi valóságból. Nekem most attól is nomád, hogy csak a férfi emberek vagyunk ott. Nekem ettől is nomád volt ez. Apák, fiúk voltak, csak férfi emberek, illetve 3 éves volt a legkisebb fiú, már ő is eljöhetett. Szóval, hogy így ugye nincsen villany, tehát áram nélkül oldjuk meg a helyzetet, nincsen konyha, minden. Szabad területen vagyunk, a szabad ég alatt, este a csillagokat bámulva, a tűz körülölve, énekelve. Ilyen volt most ez a nomád nekem.
Én a sümegi nomádnál, illetve ennél a nomádnál, amit Dabason megtartottunk itt, is hiányoltam a lovakat. Tehát nekem a nomád az összekötődik a lovakkal, a vándorlással. Hát ilyen kép él bennem a nomád szó hallatán. És én kicsit olyan teljes gondolkodtam, hogy nem egy túl mesterkélt ez a szó. Hogy kiló itt a lóláb, igen, hogy mi ez a nomád, hogy ez nem túlzás. De hát, hogy ahogy te is említetted, hogy kiszakadunk a hétköznapi életünkből, és akkor, hogyha a mesterkélt dolgokat vesszük, akkor lehet, hogy pont fordított a helyzet, mert hogy a természet nem egy mesterkélt dolog. Tehát ezt nem mi alkottuk meg, és amiből kiszakadunk, inkább úgy gondolom, hogy az a mesterkélt. Tehát itt egy olyan folyamatról van szó, ahogy talán itt az adás előtt említettem, Szabolcs, neked, hogy a nomádnál hát az ember rá van arra kényszerítve, hogy kiválassza azt a helyet, ahol letelepedik. Neki kell döntenie. Már a terepszemlét is megtartottuk fél évvel azelőtt, hogy oda mentünk volna, hogy ez nekünk jó, vagy nem jó. Milyen szempontokat veszünk figyelembe, hogy ha letelepedik, mit akarunk ott tenni, hogyan akarunk ott élni, és alkalmazkodnunk kell a helyhez. Nincs vita erről. Akármit nem tehetünk, az a hely, mondjuk ebben az esetben valaki, de biztos, hogy a nomádok ezt figyelembe vették, hogy jó lesz ez nekünk. És mi úgy döntöttük, hogy ez a hely, ez jó lesz. És a másik az, hogy kezd kialakulni egy úgymond egy élő kapcsolat, tehát amikor ott él az ember egy ilyen területen, bárhol szerintem, bárhol, akkor belakja azt a teret. Kialakul közte és a terület között egy ilyen, az a szimbiózis, amikor mi élünk ebben a meglévő, már évezrek, évmilliók alatt kialakult élő közegben. Tehát azért nekünk kell alkalmazkodnunk bizonyos szempontból, és akkor élhetünk. Ez a mesterkertnél, a mai társadalomban nem nagyon kell alkalmazkodnod, mert hát jó, biztos van ott is, meg lehet ezzel is vitatkozni, de hát azért ott mindent, ami kényünk, kedvünkre, vagy egy szempontrendszer, egy anyagi szempontrendszer alapján megkonstruáltak, és ez a gépezet megy. És tarolja. Tarolja le a... Igen, és már erre szembe jutott ez a kép is, hogy tulajdonképpen a nem csak az állatok élettere szűkül be időnként, tehát vagy, ahogy mondják, Afrikában is már egyre nagyobb gazdaságokat hoznak létre, letarolják a területet, beültetik haszonnövényekkel, és akkor belegázol az elefánt a gazdaság, és hát le kell lőni, mert hát most hogy képzeli az elefánt, hogy most belegázol a... Kicsit olyan az egész társadalmunk is, hogy most már a gazdaság olyan méret, illetve az egész társadalom olyan méreteket töltött, hogy már nagyon nehezen találod meg azt a területet, ahol te szabadon élhetsz. Mert különben belegázolsz másnak a, nem tudom, a gazdaságába. Tehát ez egyre kevésbé megvalósítható. Úgyhogy azért tulajdonképpen itt is engedélyt kellett kérnünk, hogy oda letáborozhassunk.
Igen. Viszont milyen jó volt, hogy most olyan területre mehettünk, ahol tényleg közel-távol sehol nem éreztük úgymond a civilizáció hatását, mert tényleg, tehát világítás, lámpa egy, mit tudom én, legközelebb egy kilométerre volt, a vizet azt úgy hoztuk, ugye Miklós a te utánfutódon, arra 4 napra folyamatosan cserélgetve, az ételt mi főztük ott magunknak, ugye jó igaz, azt gázpalackkal, de tüzet is mi magunknak csináltunk, tehát hogy tényleg most azt teljesen átélhettük valóban, hogy milyen az kiszakadni. És tényleg ott így megpihenni ebbe a csendben, ebben a nyugalomban. És egy kicsit tényleg úgy a ritmusunkat átszabni, egy kicsit át lényegülni. Talán mesélhetnénk először a hallgatóknak csak úgy nagy vonalakban, hogy ne lőjük le itt a nagy poént, vagy a nagy titkokat, de hogy körülbelül hogy is nézett ki ez a 4 nap, hogy miket csináltunk?
Hát ugye körülbelül 10-11 néhány férfi ember ment le, és plusz 11 néhány gyermek, tehát az arány az talán a gyerekek javára billent el, azt hiszem, tehát több kisgyermek volt. Nagyon jó volt őket is látni, hogy belakják ezt a területet.
Ez apa fiú tábor, apafi, azért tegyük hozzá.
Igen, igen.
Apafi a tábor,
igen. Igen, igen. Tehát apák hozták a fiaikat. 3 évtől fölfele gyakorlatilag. Tehát. Úgyhogy nagyon érdekes volt, hogy a gyerekek is hogy belakták ezt a területet. Volt 2 kis dombocska, akkor ők azonnal kitalálták, nem, semmi instrukció, meg ilyen, hogy az egyik domba az egyik vár, a másik vár, és be kell venni. Én nem tudom, hogy ők hogy játszották le ezt egymás között, mindesetre durvaságról nem hallottunk, de...
Szóval ez a bocsírás volt.
Egy-kettő volt, igen, de csak daráscsípés, ilyesmi apróságok, szóval... Valahogy elintézték egymás között. Jó volt látni ezt az ártatlan játékot, meg visszaemlékezni. Hú, de jó lehetett, biztos jó lehetett, amikor még így nem tudtunk a világunkról, csak játszottunk szépen egymással, teljesen spontán a másikkal, hogy megtalálták a hangot.
De mondjuk, hogyha visszatérünk erre a sorrendiségre, hogy az első nap volt a túra, vagy hogy is volt?
Pénteken volt. Tehát csütörtökön érkeztünk, akkor 2 csoportot alakítottunk, ugye felnőttek, igen, gyerekek.
Így van. És ott egy nagyon fontos momentum volt, ugye? Ezt a Csaba találta ki, ugye az egyik sátortag, aki most nincsen közöttünk, hogy, és ezt már ugye többen is mondták, vagy felvetették, hogy jó, hogyha a fiaink látnak más példát is, mint a saját édesapjuk. Illetve jó, hogyha mi is tapasztaljuk esetleg mi is tanulhatunk egy másik gyermektől valamit, hogy ő hogyan gondolkodik, ő hogyan látja a világot. És hát igaz, ez most itt nem a magas pontán módján alakult ki, de mégis szerintem nagyon jól működött, és nagyon jól kijött ebben a 4 napban, hogy mindenkire rá lett bízva egy másik gyermek, mint aki a sajátja. És egy kicsit ez a hosszú hétvége az ő kettejük kapcsolatáról is szólt, hogy mit tudnak egymásnak tanítani, hogyan tudnak egymással működni, és egy kicsit úgy a gondjukra is volt bízva az a másik gyerek. Ez szerintem egy meghatározó pillanat volt a tábor elején egy ilyen felütésnek, de utána ugye volt, hogy együtt csináltunk különböző csoportos játékokat, feladatokat, egy kicsit átalakított amerikai focit is, és az úgy már Nomád úgy jól rögbi. Összehozta.
Ez igen. Lett a munkaneve.
Nomád rögbi. Igen, ami egy kicsit össze is hozta a csapatot, és hát én szerintem nekünk is kihívás volt így felnőttként is, hogy hogyan tudjuk ezt a játékot úgy alakítani, hogy azt a gyerekek élvezzék, de ugyanakkor mi nekünk is egy kihívás legyen, és ne unatkozzunk benne. Szerintem nagyon jól sikerült. És akkor utána jött, amit te mondtál, Miklós, a második nap, ahol ugye...
A pénteki nagy átkelésünk.
Igen.
Egy kis dabas körül, Miklós, mondja te ezeket.
Egy csatorna lényegében, a Duna-Tisza csatornáról van szó. Vannak egy ágáról, és azon található egy zsilip dabas magasságában, és a zsilip utáni részen, tehát tulajdonképpen olyan, mint egy mesterséges vízesés, egy szintkülönbségről van szó, tehát ahol lezúdul a víz a zsilipnél, azon a részen át keltünk, tehát nem is biztos, hogy ezt részletezni kellene, mert nem biztos, hogy ez szabályos ez a része, úgyhogy de minden átkeltünk, átálltunk egyszer, de hát felnőttek, biztosították a gyerekeket,
és
igen, hát át kellett kelniük apának is, fiának is át kellett kelnie ezen a körülbelül hát 8-10 méter széles csatornán, ami körülbelül egy felnőtt ember, hát 140 centi körülbelül ilyen magas lehetett a vízállás akkor. Tehát egy gyereknek ez mondjuk kihívás volt, felnőtteknek annyira talán nem, de nem is ez volt a lényeg, hanem az, hogy együtt menjenek át ezen a vízen. És nekem, hát mondjuk így katolikusnak, vagy leendő hitoktatónak, nekem a Szentírásból egyből ez jutott az eszembe, a Péternek az esete, amikor Jézus kihívta őt a vízre, hogy van-e hite, hogy átkeljen, vagy megálljon azon a vízen. És a Péternek én úgy gondolom, hogy talán a félelme egy kicsit erősebb volt, mint a hite, mint ahogy Jézusban bízott volna, vagy hitt volna abban, hogy ő meg tud állni. Azon pedig megállt egy pillanatra, mint ahogy az írás mondja. És nálam például ez úgy jelentkezik, hogy minket, vagy gyerekkorunkban nem nagyon engedtek ki erre a részre. Ez egy tiltott terület volt, itt történt több baleset, haláleset is, volt, aki megfulladt, volt, aki... Hát nagyon, na mindegy, tehát voltak balesetek, és óva intettek minket attól, hogy ide kimenjünk, és bennem ez nagyon jól működött, egészen eddig, tehát 50 év telt el, hogy én belemereckedtem ebbe a vízbe.
Pénteken
átmentem. Pénteken én is átmentem ezen a vízen, tehát a félelem az, hogy teljesen jól működött bennem, tehát a társadalom próbál megóvni minket félelemben. Na most ugye a képben pedig a Szentírás idézőben meg az van, hogy ne félj. Hogy gyere ki? Na te. Tehát az, hogy van egy, biztos, hogy van egy, a világ az a biztonságra törekszik, a társadalom is egy biztonság, és hát tudja, hogy nem arról van szó, hogy a keresztények extrém sportolók lennének, hogy most akkor járjunk vízen, stb. De hogy ezeket a félelmeket, amiket a biztonság érdekében belénk táplálnak, ezeket mondjuk ilyen gyakorlatokkal fel lehet oldani. Mert itt is volt biztosítás, ott volt a kötél, tehát előtte végigjártuk a terepet, bementünk a vízbe, felnőttek, végigjárták, hogy ne legyen baleset. De a feladatot mindenkinek meg kellett oldania magának, illetve nem kellett, vissza is lépett.
Igen, itt egy nagyon fontos momentum volt, ami nagyon tetszett nekem, hogy a vezető, Csaba vezette ezt a tábort, előre ment. Azt mondta, hogy hát most meg fogja mutatni. Tehát nem zsákba macskát árultunk. Így lehet átmenni, itt fogtok átmenni, így kell kimászni onnan. Tehát, hogy egy talán az, amit említesz most, hogy biztonság. Mi azzal csináltuk meg a biztonságunkat, hogy sok férfi ember, hát hinnünk el egymásban, hogy megtartjuk egymást, hogy sok úszni tudó felnőtt a kevés kicsire tud figyelni. Biztonságban keltünk át, és tényleg a gyerekek arcán lehetett, az egyik fele, hát a vakmerőbb fele, ugye mosolygott, élvezte, hogy át tud menni, de volt olyan, akinek azért láttam egy kis félelmet az arcán, és ő is zokszó nélkül átment. Kérte a mellényt, hogy mindenképpen legyen rajta, a kötelet ő fogni akarja, de ha egy felnőtt ott van előtte, mögötte, ő mellette, az édesapja, akkor ő nem fél, és ő is megcsinálja, ahogy a többiek is megcsinálták. És neki olyan nagy öröm volt ez, amikor a végén kiment, hogy jó volt ezt látni, hogy ezt a félelmet le tudta küzdeni. És talán a következő kihívásba is úgy fog belemenni, hogy hát látom, hogy körülöttem megcsinálják, akkor hát miért nem? Meg tudom én is.
Igen, és aztán jött utána ugye a harmadik nap, amikor versenyek voltak, ugye, elsősorban.
Hát igen, a nomád táborhoz azért hozzátartozik természetesen az eszközeinknek a használata, amiről már sokszor hallhattak a kedves hallgatók. Íjászkodni szoktunk, kelevészt hajítani, ez ilyen dárda dobálás célba vagy távolba, vagy célba és távolba, és az ostor még a mi eszközünk, amit szoktunk használni. Azokkal is mindenféle ügyességi feladatok, cseríteni tudni kell. Nyilván a kicsiknél ez még nem annyira elvárás, de azért ők is próbálkoztak, és volt bizony sikerélmény is. Úgyhogy ezeket az eszközöket vettük elő, és akkor a...
Kreativitás korlátlan, ugye rengetegféle kunstot, meg feladatot ki lehetett ebből találni.
Így van. Tehát mindig másfajta feladatok vannak, úgyhogy ott is mi elhatároztuk, hogy ezt a nomád tábort úgy szervezzük, hogy nekünk jó legyen. Ez egy fontos része volt, én azt gondolom, hogy úgy mentünk el, hogy mi jól akarjuk nagyon érezni magunkat, hozzuk a fiainkat, a gyerekeinket, és azt akarjuk, hogy ők is jól érezzék magunkat. Olyan versenyeket, olyan feladatokat, olyan programot csinálunk, ami nekünk jó. Úgyhogy itt is lehetett jelentkezni, hogy ki az, aki versenyt szívesen rendez. Tehát én például a gyerekeknek tartottam az ostorozós versenyt, és jó volt látni azt, hogy oda jönnek, próbálkoznak, sikereik vannak, elviselik, hogyha győznek, meg ha veszítenek, azt is. Jó volt ezt látni, hogy így tudnak küzdeni.
Nem tudom, hogy belefér-e még egy gondolat ezen.
Persze.
Jó, ez a hasonlat a VB-vel, ez talán ide kívánkozik, ugye, hogy hát a VB-n is láthattuk, hogy olyan felnőttek játszanak, hát ha azt még játéknak lehet nevezni, mert szinte élet-halál kérdés lett belőle. Tehát, hogy akik felkészültek, akik már gyerekkorok voltak, készülnek arra, hogy majd egyszer, ha lehetőségük lesz, akkor ott szerepelnek, kiállnak a nagy nyilvánosság elé, és akkor bemutatják, hogy mit tanultak évek alatt. Tehát itt is arról van szó tulajdonképpen, hogy itt a gyerekek már gyerekkortól gyakorolják ezeket az eszközöket, ugye, amire azt mondhatja egy ember, vagy egy kívülálló ember, aki ezt nem gyakorolja, hogy most mi értelme van ennek? Mi értelme van íjászkodni? Mi értelme van ostorral csattogtatni a levegőbe, stb. De ugyanúgy fel lehet neki tenni a kérdést, hogy mi értelme van üldözni egy labdát, és utána belerúgni egyet. Tehát, hogy igen, ahogy te mondtad, hogy jól érezzük magunkat, és közben én azt mondom, hogy ennek van egy olyan gyakorlás, a gyakorlásnak ez egy olyan módja, hát ami biztos, hogy egyfajta önismeretre is vezet, illetve, hogy megélni ezt, hogy az ember mennyire korlátozott az, hogy felkészül, gyakorol, szerepel, és a végén nagy valószínűséggel elbukik. Mint ahogy a VB-n is, mennyit gyakoroltak ezek az emberek, és hallottuk, hogy a nagyok hogy buknak el, és mennek haza. Tehát ezzel kapcsolatban az, hogy még meg kell élned, fel kell dolgoznod még ezt is, ezt a kudarcot. Te évekig készülsz, és nem sikerül. És nagyjából szerintem azért életszerű egy kicsit ez a játék, mert hogy az ember így fogja leírni az életét, hogy készül valamire, és akkor hát lehet, hogy egyszer feláll a dobogóra, de aztán onnan le kell jönnie a dobogóról, vagy pedig kudarcok érik. Nem éri el az eredményt, nem ő lesz az első, még csak az első hárommal sem leszek benne. És ezeket feldolgozni, hogy most évekig készültem, és akkor ez most mi? Mire volt ez jó? És én azt mondom, hogy ez a gyakorlásnak az egyik lényege, tehát nem csak ismeri ezt a technikát az ember, hanem tudja alkalmazni, megismeri azon keresztül saját magát. Nagyjából lesz, de...
Igen, ez abszolút. Én is magamra vetítve ezt tartom a legfontosabbnak. Ezért fontosak az eszközeink. Egyrészt jó dolog, hogy ezek ilyen ősi eszközök, amiket az eleink is használtak. Nekem van ez a háttértudat mögötte. De igazán az, hogy a komfortzónát elhagyjuk. Hát itt most egyedül vagyok az ostorral, meg a kelevézzel. Azt nekem kell a többiek előtt elhajítanom, megszólaltatnom. Ez egy feladat, ami konkrét, egészen konkrét. Látni fogjuk, hogy bent van-e a vesző a közepében, vagy sem. A kelevéz ilyen távolságra ment, vagy csak olyanra. Beleállt-e, vagy sem? Tehát és a gyerekek is élvezték ezt. Hát a gyerekek nagyon élvezik a versenyt, azt láthatjuk, hogy az magunktól. De hogy inkább most ezt magunkra, vagy magamra, mint felnőttre mondom, hogy ezek az eszközök arra alkalmasak, hogy valóban, hogy önmagunkat lássuk benne. Hol tartok most? Izgultam közben, vagy ki tudok állni a többiek előtt? Merem vállalni a versenyt?
Ez azért volt érdekes, mert most, ahogy jöttem, divat ugye, azzal és példálozni, hogy mivel találkozik az ember az életben, a metróban lenn, ahogy jöttem ide, egy körülbelül 30 éves fiatal szitta a 15 évest, hogy nem adta meg neki a tiszteletet az ajtónál, és hogy neki ment, közben a fiatal csak 20 kiló, mert az a célzat, hogy ő fizikailag ugye erősebb, mint a fiatal, mondta 30 éves a 20-nak, vagy 15 évesnek, a kamasznak, és egy olyan virtus alakult ki, amiben szerintem egyik sem igazán győzött. Nem mérték fel a tudásukat, csak beszéltek. Ezt mondják szájkaraténak, vagy nem tudom. Mert mondjuk a kamasz nem feleselt, nem válaszolt vissza, de volt egy technikája, hogy teljes nyugalmat erőltetve magára, vagy nem tudom, tényleg nyugodt volt-e, és belemosolygott az illető arcába, és nem kért bocsánatot. És ez egy ilyen rivalizálás. A mi esetünkben viszont nekem el kell ismernem, hogyha egy gyerek jobban cserít az ostorral, mint én, mert pedig ez konkrét, hogy te mondtad, konkrét feladat, és jobb volt. Nem tehetek mást, mint hogy elismerem, hogy ez a gyerek jobb, mint én. Szembesülünk ezekkel a lehetőségekkel. Tehát ezt meg, úgy, és ami elhangzott ennél a vitánál is, hogy az egyik nem tiszteli a másikat. Hát hogy alakul a tisztelet, hogyha nem is tudjuk, hogy ki a másik, nem mérjük meg a tudásunkat, nem ismerjük el a másik teljesítményét. És ennyi. Ilyen kapcsolat is lehet. Ezért fontos a megmérettetés, a virtus. Igen.
Hát igen, harmadik nap egyébként csak a hallgatóknak mondom, hogy neves nap is volt, mert Miklósnak ünnepeltük az 50. születésnapját.
Igen.
Úgyhogy ezúttal is még egyszer nagyon boldog születésnapot neked, Miklós.
Köszönöm szépen.
És a tábor tűz körül énekeltünk rengeteget. Most átkötöm gyorsan.
Igen. Így van, volt tábor tűzünk, énekeltünk, ettünk nagyon finomakat, főztünk nagyon finomakat, így férfiak, úgyhogy feleségeknek is köszönet azért, hogy így rábízták férjeikre gyermekeket, és az étkezést, és mindent. És mindent nagyon jól megoldottunk szerintem. És ez is egyébként ad egy kicsit egy ilyen potencia érzést, hogy képesek vagyunk rá, hogy meg tudjuk csinálni, hogy megy, hogy alkalmasak vagyunk
elsőre
rá.
Elsőre is jól sikerült, igen. És
igen,
akkor
és lehet, hogy eszméletlenül sótlan lett elsőre a paprikás krumpli, és lehet, hogy inkább krumpli levesre hasonlított, sem mint paprikás krumplira, de mi csináltuk, és ehető volt, és jó volt, és a miénk volt. Tehát szerintem ez nagyon fontos, ez amit mondtál te, Miklós, hogy mi választottuk a helyet, és hogy mi főztünk, mi cselekedtünk, mi hoztuk össze, és szerintem ez egy nagyon különböző érzés, mint az, hogyha mindent úgy alánk toltak volna, és kaptuk volna.
Ez egyben akár minden közösségnek egy jó hír, egy jó üzenet, hogy ha összeáll néhány jó szándékú ember, akkor ilyen jó dolgok kisülhetnek
Igen.
belőle. És vigyék akkor... magukkal a fiaikat, mert az nagyon, az még, még a savádborsát megadja az egésznek, de hagyd térjek vissza az éneklésre, hogy nagyon jó volt ez is, hogy a gyerekek nem annyira, hát volt, aki kevésbé, de úgy éreztem, hogy jól érzik magukat, hogy ez is, hogy a gyerekek egymás, tehát mindegyik férfi ölébe oda mentek, oda bújtak egy kicsit, tehát hogy vágynak erre, hogy a másik férfitől is egy jó szót, egy érintést, egy fejsimogatást kapjon, hogy tehát, hogy egymás között voltunk, és ez annyira jó hangulatot árasztott magából itt a tábortűznél, és hogy nem is tudom, ki aludt el ott a széken mellettem, tehát, hogy jól érezték magukat, és bele tudtak aludni ebbe az éneklős jó közegbe. Nekem ez nagyon megható volt látni ezeket a gyerekeket, akik strambul viselkedtek, meg a feladatokat végrehajtották, jól fociztak, és akkor egy ilyen hosszú nap után még a tűz körül vártak még egy-két nóta, a kört még lement, és akkor úgy szépen csendesen bealudtak férfi társaságban.
Hát igen, ugye nem hiába katonanótákat szoktunk énekelni, vagy hát nem is tudom pontosan mi ennek a műfaja, de amúgy tényleg üdítő ez is, hogy én amúgy szeretek nagyon slágereket is énekelni, tehát rendes rádióslágereket, de tényleg ad egy más... teljesen más hangulatot az, hogyha ezeket a... És most nem is feltétlenül azért, mert én magam nem vagyok híve a csatának, a harcnak, a háborúnak, de az a férfias érzés, ami árad némelyikből, az úgy tényleg egy más észlelet, egy más állapot, mint az, amikor csak egy könnyed valami 60-as, 70-es évekbeli számot éneklünk. Szóval talán én remélem, hogy a gyerekek is megéreztek ebből valamit, hogy jó dolog népdalokat is énekelni, és hogy...
Véleményem szerint ez egy olyan kapcsolat, ugye ezek a nóták, amikor keletkeztek, vagy bizonyos eseményekhez, vagy világháborúhoz, vagy szabadságharchoz kötődnek, ami kapcsolatot hoz létre a mindenkori fiatalság, férfiak, nem tudom, család, és a régmúlt között. Ez egy élő, úgymond élő hagyomány, és így megénekeljük, felidézzük. Ez egy szinte olyan, mint egy időutazás, hogy kapcsolatba kerülünk az őseinkkel. És ezek ilyen
és
nagy...
mennyire el tudjuk és képzelni képszerűen, hogy behívnak, igen, hogy el, igen, kell menni, hogy...
Igen, igen, pontosan.
Felelősségvállalás.
Igen, igen.
És akkor még hát az utolsó napot, igen, mondjuk el mindenképpen, mert az egy...
Amennyire szabad itten.
Hát a szintvizsgáról van szó lényegében.
Mondjad, Miklós.
Tehát én úgy láttam ezt a szintvizsgát, ami arról is szólt, hogy ugyan megméretjük az embereket, mindig megkapják a feladatot, hogy íjjal lőjenek erre, arra, amarra, de felmerült a kérdés egy japánokról szóló film kapcsán, a Hachidan című film, hogy mégis miért küzdenek emberek azért, hogy jobbak legyenek, miért gyakorolnak emberek évekig, sőt még a fiatalságok után is öreg korukra, 60-70 éves emberek jelentkeztek Japánban a kendóban, hogy a 8. danért állnak sorba, és nem kapják meg, csak akkor, hogyha lelkileg, testileg, lelkileg harmóniában vannak, hogy az ő elvárásaik szerint nagyon sok bíró előtt, vagy 10-20, nem tudom, bíró előtt kell már a legvégsőknek bemutatni a tudásukat, és hát van majd, hogy nem van egy ilyen selejtező, minden évben majdnem 600 ember jelentkezik, és 6-an kapják meg ezt a fokozatot. Tehát mi is, hát ehhez hasonlóan próbáltunk valamit kitalálni, ez egy szintvizsga, de ilyen sajátos módon, hát vannak ezek a kelevéz, íjászat, stb., és volt még egy lehetőség, amikor mindenki saját maga kitalálhatott egy olyan produkciót, egy olyan bemutatást, amit a többiek elé tárt, és majd mondta, hogy ő például ezt tudja. Igen, ezt és igen.
Hadd hozzam ide, ugye, hogy beszámoltunk a hallgatóknak is, amikor voltunk lent a Kassai völgyben.
Igen.
A lovas íjászat felvételén.
Igen.
Akkor ihletődtünk meg egyrészt. Tehát egyrészt ez a film, ami volt egy fontos pontja. És amit ott a Kassai völgyben találtunk, az, hogy...
Az ottani vizsga.
Ott ugyanis úgy megy, hogy először futnak, utána...
Van az a terem... feladat, amikor ott ugrálni kell, meg
ütögetni. Igen, igen, tehát a ügyességi zsákokat. Feladat, utána csendben kell állni talán 3 perc, mozdulatlanul és csendben, és akkor utána a szabályokat kell ismertetni, tehát van egy kérdés, tehát gondolom egy tételsor, és az alapján kell tudniuk válaszolni a feltett kérdésre.
Üvölteni.
Igen, egy harci üvöltés van benne, és talán egy nóta, vagy egy vers náluk.
Vagy mind a kettő.
Mind a kettő
van. És akkor mi ebből azt vettük át, hogy nálunk is kell tudni 2 nótát, ha már itt az éneklésnél tartottunk az előbb. Kell egy vers, egy harci üvöltés nálunk is, és akkor az eszközeink voltak még. Tehát ezek a számok. És én amit láttam az, hogy és ráadásul említettem az előbb a 2 dombot, ott közte kellett megállni, hogy az egyén előadja a többiek előtt. Én azt láttam, vagy én azt éreztem, hogy mindenki valamiben meghaladta önmagát. És ez volt az igazán felemelő benne. Amikor láttam, amikor ugye 4 nap után, meg hát mi már a legtöbben régóta ismerjük egymást, de volt olyan pillanat, amikor úgy éreztem, hogy igen, most meghaladta önmagát. Most valami olyan magasat nyújtott, olyat tudott kihozni magába, ezt különben más is megfogalmazta ott. Uh-huh. Hogy ő is úgy érezte, hogy nem szereti ezt a kiállok mások elé, általában lámpalázas vagyok, de úgy éreztem, hogy most ebben a helyzetben itt köztetek, és ezekkel a számokkal jobb tudtam lenni, mint gondolnám, hogy vagyok.
Igen, igen. Hát ezt lehetett látni, amikor, vagy hallani, amikor felállt valaki arra bizonyos dombra, és ugye hatalmas tér körülöttünk, és az elején még csak úgy kóstolgatták a dallamot, és amikor érezték, hogy hát mindenki rájuk figyelt, a többiek rájuk figyeltek, illetve igen, a többiek figyelték őt, és utána egyre bátrabban énekelt, hogy zengett az erdő. Zengett az erdő, zengett a mező. Úgyhogy bátorságot kaptak, valahogy így érzem, hogy megerősítette őket. Igen. Meghaladhatták, vagy megismerhették saját magukat. Nekem az a GPS példa jut az eszembe, tudod, hogy hol tartok magamhoz képest. És ahogy a srác is mondta, hogy ő azt hitte, hogy erre nem képes, és meghaladta saját magát. Tehát már nem ott tart, ahol úgy gondolta, hogy a félelmeitől, vagy a többiek visszajelzés kapcsán, hogy ő még csak itt tart. Képes-e egy ilyen biztató közegben nagy teljesítményre.
És itt mondjuk annyi, ugye, hogy nem egymást értékeltük, tehát nem valami
bizonyosan,
hanem mindenki magának rakta ezt el. És jövőre, ha előhozzuk ezeket a feladatokat, lehet tudni, hogy mihez képest, ahogy mondod, hol tartok most? Igen. És vajon jövőre hol fogok tartani? Igen. Hogy sikerül majd?
Mert így elhiteti az ember saját magával az, hogy most minden rendben van, ő tulajdonképpen fejlődik, mert mindenki a fejlődésről beszél, és évek múlnak el úgy, hogy meg sem érem magamat, hogy most akkor tényleg fejlődtem, vagy nem? Hát mihez képest? Fejlődtem. Vagy... És akkor nincs kontroll, nincs... És elmúlnak az évek. Már 50 is eljön mindenkinél. Reméljük.
Az órára nézek, még 2 percünk van. Úgyhogy én egy ilyen kicsit már ilyen műsorlezáró kérdésként kérdezném, hogy nektek mi volt ez a nagy megtapasztalásotok, amit most említettél, Gábor, amikor esetleg azt érezhettétek, 3 perc van hátra most látunk, úgyhogy még van egy kis időnk, amikor így ezt megélhettétek, hogy kicsit kiléptetek a komfortzónátokból, egy kicsit valahogy máshogy tapasztaltátok meg magatokat, mint eddig, illetve mi volt az egy, maximum 2 mozzanat, amit így kiemelnétek most a hallgatók előtt, amit úgy hazavittetek ebből a táborból, és ami úgy tapasztalatként úgy érzitek, hogy beépült, vagy be tudott épülni nektek. Kezdeném talán én így elsőként, hogy nekem a gyerekekkel való kapcsolat volt ilyen. Ugye nekem még nincsen saját gyermekem, de egy olyan különleges, ugye akkor pozitív élmény volt, amikor mások gyerekei engem megtaláltak, és mutattak nekem valamit, vagy kíváncsiak voltak rám, vagy megtiszteltek a bizalmukkal, hogy menjek el velük csak ketten valahova, vagy nem tudom. És így ennek az átélése, hogy egy pici 3 éves gyerekkel együtt lenni, felelősnek lenni valamennyire érte abban a helyzetben, azt megélni, hogy ő megtisztel engem az ő kis bizalmával. Nekem ez volt talán most egy ilyen élő tapasztalat. Nem, mint hogyha ezt nem tudtam volna, vagy nem lett volna már olyan 3-4 éves gyerek, akivel beszélgettem volna, de most úgy ez úgy újra olyan élő tapasztalás lett nekem.
De ez nekem is. Én is minden nomád tábor után elmondom, hogy a gyerekek mekkora hatással voltak rám. Én volt egy pillanat, amikor úgy visszagondoltam, még az apasebeknél, hogy én nem voltam az apámmal ilyen programon például. És hogy de jó, hogy ezek a fiatalok, hogy eljöttek az apjukkal, az apjuk elhozta őket, és ez a nyitottság is, amihez a másik felnőtt, az a másik férfihoz oda tudnak lépni, és valóban kíváncsiak, várják a jó szót, várják a bíztatást, az együttműködést, hogy te is komolyan vedd őket, ez fociba ugye nagyon különösen megmutatkozik már, amikor ott fociztunk, hogy mennyire kérik a visszajelzést. Nekem is ez most, ami legfölül van talán.
Nekem az idő, az, ami... hogy beszélnek a minőségi időről, arról, hogy figyeltünk egymásra, és az, hogy mondjuk egy apa-fia, ha belegondolok, mert nekem sincs családom, de hogy apa-fia egy egész napon keresztül együtt tud lenni. Hát hol ismétlődik ez meg az életben, amikor ott van az anya, el kell vinni az óvodába, nem tudom, az iskolába, a nagyobbakat. Tehát, hogy majdnem az úgy van felépítve a társadalom, hogy ahogy szülők is mondják, hogy csak néha találkoznak a gyerekkel. Most ez itt szinte... 4 nap együtt egy gyerekkel. Hmm. Micsoda lehetőség ez? Hmm. És mi minden bontakozik ki ebben a... Hát ez tényleg minőségi, és mennyiségi hát, is, mennyiségi is.
Legyen akkor ez az záró mondat itt a mai alkalommal, hogy töltsünk minőségi időt gyermekeinkkel, és remélem, hogy ez ugyanígy ismétlődik majd meg jövőre ez a tábor, mint idén is legalább ilyen jó lesz. Köszönöm, hogy meghallgattak minket. Áldott szép hetet kívánunk így a nyár közepét. Viszont hallásra.
Szép estét, áldott hetet mindenkinek.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Hírpercek.
A mikrofonnál Stassny Eszter.